Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Matrónapra várják a látogatókat az Aquincumi Múzeumban március 8-án. A sok program közt lesz előadás a római nőkről is. Lángor Solya régész főmuzeológussal beszélgettem. Nőnapi programmal várják március 8-án a látogatókat ide az Aquincumi Múzeumba. Mennyire tekinthető egységesnek a római birodalomnak a nőképe? Ugye végül is Bizánccal együtt egy 2000 éves időszakról beszélünk.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Bizonyos értelemben igen, hiszen a római nő képéhez hozzátartozik nagyon sok olyan elem, ami a romanizációnak része volt, legyen itt szó az öltözködési kultúráról, szépségápolásról, egyáltalán a nők családban vagy a jogban elfoglalt helyéről. Ilyen értelemben beszélhetünk egységes nőképről. Ugyanakkor viszont, mivel a birodalom provinciáiban nagyon sok olyan őslakos törzset, csoportot integrált a római uralom, akiknek egyébként teljesen más kultúrájuk, teljesen más nyelvi és vallási hagyományaik, vagy akár öltözködési kultúrájuk is volt, ebből a szempontból viszont nem tekinthető egységesnek. Mondjuk például Pannonia esetében ugye kelta törzseket találnak itt a rómaiak a hódítás idején, konkrétan Aquincum esetében az Eraviscus törzset, amelyeknek a nő tagjai nagyon jellegzetes viselettel bírtak, legyen szó a ruházatukról, vagy éppen a különböző ruházati kiegészítőkről, amelyek egyébként nagyon sokáig és nagyon markánsan jelen vannak, még a római hódítás későbbi időszakaiban is, ezt főleg sírkövekről látjuk, akár a II.-III. századig is őrzik például az viseleti szokásaikat. Tehát mindamellett, hogy a római átlag nők vagy az átlag hölgyek, azok nyilván követik a klasszikus római divatot, a császárnék frizuráit utánozzák, emellett megvan nagyon markánsan a benszülött őslakosságnak a saját öltözkedési vagy viseleti hagyománya.
Ezek szerint akkor, hogyha mondjuk a harmadik században egy előkelő kelta, romanizált kelta nő elment Rómába, akkor látták rajta, hogy provinciális vidéki?
Láthatták, hiszen neki gyakorlatilag egy népviselete volt. Az más kérdés, hogy vélhetően hivatalos ceremóniákon azért már nem a népviseletüket hordták. Ez egy picit olyan, egy modern analógiával élve ezt szoktam említeni, hogy az ember még mondjuk a 70-es, 80-as években láthatott szlovák néniket sokszoknyás népviseletet viselni, akár a belvárosban is, holott egyébként ők már évtizedek óta éltek itt a magyar állam területén, de ettől még viselték a hagyományos viseletüket, és a buszon vagy bármilyen más tömegközlekedési eszközön is ezen közlekedtek, ami egy kicsit olyan kontrasztos volt. Én azt gondolom, hogy egy picit hasonló lehetett a római korban is, hogy itt van egy modern világbirodalom, egy urbanizált közösség, mint mondjuk amilyen az Aquincumi település együttes, de ugyanakkor a lakói egy része, főleg a nők, akik ugye nem vállalnak hivatalt, otthon vannak, inkább hajlamosabbak arra, hogy tartsák hagyományaikat, még bőven a saját benszülött viseletüket hordják.
Kiszámított egyébként szép nőnek Rómában? Megegyezett a mai szépségideállal?
Hát a római szépségideál azért más volt, mint amit ma szépnek tartunk, vagy egyébként szépségideálnak gondolunk. Ez főleg elsősorban mondjuk a sminkelés, vagy az arckikészítés területén nagyon pregnáns, vagy ott lehet ezt jól érzékeltetni. Az egészen fehérre maszkírozott, vagy puderezett arc volt, a szinte összeérő, vastagon kiemelt fekete szemöldök, a vastagon kihúzott szem volt divatos, az arcot is elég élénken pirosították. Tehát azért egy kicsit nekünk ez ma már inkább maszk jellegű, vagy inkább szinte szimpadias jellegű az az arckikészítés, amit a római hölgyek használtak, akkor ez számított szépnek, illetve számos olyan praktikához folyamodtak, főleg bőrápolási praktikához, amihez ma már egész biztosan nem nyúlnánk, mert egyrészt tudjuk, hogy az anyagok, amiket használtak, azok egészségkárosítók, mondjuk például az ón, vagy a cinnober, vagy az ólom, vagy például olyan egészen hajmeresztő, mint például a lefejezett, megnyúzott szalamandrát használni mondjuk bőrápolási célra, azért ez egy kicsit vadító hangzik, vagy például a krokodil ürülékből készült arcmaszk, vagy arckrém, ami valóban egy kicsit furcsán hangzik, és amit egyébként az ókori autorok meg is egyeznek, hogy például hamisították seregély ürülékkel és rizssel keverve, tehát hogy még az ókorban is ilyen egészen extrém esetek is előfordulhattak, de összességében más a szépségideál, ugye a frizurák, a hajviselet is egészen más, mint amihez ma szoktunk, nagyon bonyolult, sok órát igénylő fodrászati hajkölteményeket viseltek a hölgyek, különösen az első század utolsó évtizedeiben, de később is, illetve hát adott esetben nagyon sok ékszer, és az igen élénk és erős parfüm használat is jellemezte őket, ami szintén, hát mondjuk a mai véleményünk, vagy a mai világban elfogadott szempontok szerint már egy kicsit talán túlzásnak tekinthető.
Említette a frizurákat, festették is a hajukat? Egyáltalán lehet azonosítani, hogy milyen hajfestékeket használtak, hogyha használtak?
Alapvetően növényi alapú hajfestékeket használtak. Próbálkoztak a szőkítéssel is, különösen azután, hogy úgy, amikor Róma elkezdi meghódítani az északi provinciákat, akkor a mediterrán nőtípus mellett megjelennek a szőke, vagy legalábbis sokkal világosabb hajú nők, ami értelemszerűen hozott magával egy ilyen fajta divathullámot, úgyhogy egészen különböző anyagokkal próbálkoztak szőkíteni, illetve próbálkoztak például az őszhajszálak eltüntetésével is, hát ez nem mindig vált valószínűleg be, illetve nagyon sokszor például csipesszel próbálták eltávolítani az őszhajszákat, ami ez egy kicsit fájdalmas procedúrának is tűnik, illetve hát mindenféle hajpakolásokat is, elsősorban olívaolaj, illetve hamukeverékeiből készült különböző hajpakolás alapokat készítettek, amik hát nem pontosan tudjuk, hogy mennyire voltak ezek hatékonyak vagy hatásosak, mindesetre fennmaradtak ezeknek a receptjei, illetve hát tudjuk, hogy ezeknek nagy valószínűséggel valójában használták is.
Valószínűleg egy előkelő római nőnek nem igazán volt más dolga egész nap, mint hogy folyamatosan készüljön az esti vacsorára.
Hát igen, ugye attól függően nyilván, hogy milyen társadalmi csoportba tartozott a hölgy, az igazán előkelőknek napi feladataik nyilván abból álltak elsősorban, hogy ellenőrizték a háznépüknek a munkáját, nyilván felügyelték a rabszolgák, illetve a házukban működő személyzetnek a feladatait, de ezen túlmenően valóban nyilván nagyon sokkal több időt tudtak magukra fordítani, mint mondjuk egy átlagos, alacsonyabb társadalmi osztályba tartozó hölgy. Úgyhogy ilyen szempontból valóban nagy valószínűséggel azért a szépítkezés egy igen jelentős időt vett el az ő napjukból.
Római szerzőknél gyakran felbukkan, hogy a római birodalom nagyságát azt a nőknek köszönheti, a nők állhatatosságának és a nők erényének. Mennyire volt a családnak a fogalma más, mint napjainkban? Ugye egyrészt nyilván meglehetősen zárt összetartó családok voltak, de ugyanakkor ezekbe a családokba be is lehetett kerülni kívülről.
Igen, hát ugye a jogi megközelítés az teljesen más volt. Ugye a nők jogállása az sokkal alacsonyabb volt, mint ma. A nőknek gyakorlatilag nem voltak effektív jogai, nagyon sokszor a férjük tulajdonát képezték. Ha válásra került sor, akkor nagyon sokszor a nő semmit nem vihetett magával, minden a férj tulajdonában maradt, beleértve egyébként a közös gyereküket sem. Az más kérdés, hogy különösen a második, harmadik századtól kezdve, hát egy kicsit öntudatosabbá váltak, nyilván köszönhetően a császári család egyre befolyásosabb nő tagjainak is, tehát befolyásosabbá váltak, egy kicsit öntudatosabbá a nők, úgyhogy nagyon sokszor a válás már a nők kezdeményezésére történt, és nagyon sok esetben előfordult, hogy a kvázi önállóvá váló elvált nők egészen jól megállták a helyüket, nyilván azért, mert üzleteket vittek, például a téglagyáraknak az üzemeltetését vették nyilván át, mint családi hagyomány, tehát nagyon sok esetben üzletasszonyokról is beszélhetünk, Pompejből is van erre adatunk, sőt a római szerzők egy része panaszkodik is, hogy micsoda elképesztő változáson megy át a római társadalom, mert a nőknek egyre több szavuk lesz bizonyos ügyekben. Ez persze nem jelent semmiféle komolyabb emancipációt, vagy mondjuk a nők jogainak valamilyen rohamos javulását, de az kétségtelen tény, hogy különösen mondjuk a görög társadalomban, a nők görög társadalomban elfoglalt helyéhez képest azért a római társadalomban, főleg már a császárság idején azért némileg nagyobb, hát idézőjelben vett szabadsággal rendelkeztek. Ami pedig a családnak a fogalmát illeti, nem hinném, hogy a család fogalma különösebben más lett volna, mint ma. Ugyanúgy ismerünk nagyon szerető és összetartó családokat. Ez például nagyon sokszor a sírkövekről is szépen leolvasható, hogy milyen fájdalom és gyász járt át egy családtagot akkor, amikor el kellett temetni a férjét vagy a gyerekeit. Nagyon szépek és meghatók azok a portrék, amiket portréábrázolások, amiket nagyon sok esetben sírköveken látunk. Tehát nagyon összetartóak lettek valóban ezek a családok. Az más kérdés, hogy jogilag vagy jogállásilag a nőknek nagyon sokszor nagyon kevés lehetőségük volt. Nem beszélve például a katona családokról, hiszen egészen a harmadik század első évtizedeig egy szolgált idejét töltő katona nem házasodhatott hivatalosan, tehát a kvázi illegálisan meglévő élettárs és gyerekeinek semmilyen joga nem volt semmire. Tehát, hogyha a férj megtalált halni, eltalált esni valamelyik csatában, akkor többnyire ők nem kaptak semmit, nem örököltek semmit, csak a leszereléssel vált jogilag törvényessé a feleség, és vártak jogilag törvényessé a gyerekek, és ezek után örökölhettek csak bármit is. Tehát ilyen szempontból, különösen a katonaság esetében a nőknek kifejezetten, mondjam, labilis volt a társadalmi helyzetük.
Nyilván ezekről is szó lesz majd az előadáson március 8-án, de milyen programok lesznek még?
Hát így van, először is lesz egy előadás, amiben igyekszünk egy kis bepillantást adni a látogatóknak. Egyfelől a szépségápolásba és az egészségmegőrzésbe, legyen szó akár fürdőkultúráról, vagy éppen orvoslásról. És aztán természetesen ehhez kapcsolódóan lesznek viseletbemutatók, meg lehet majd szagolgatni néhány római mintára készült parfümöt, mert ez egy nagyon fontos eleme volt szintén a római szépségápolásnak, illetve kezükbe is vehetnek majd néhány műtárgymásolatot, úgyhogy igyekszünk valóban egy kicsit komplexebb módon bemutatni a római nők mindennapjait.
Gondolom, hogy ez az előadás ez nem csak a nők számára lehet érdekes.
Így van, már csak azért sem, mert a szépségápolás nem csak és kizárólag a nőkre vonatkozott. Ugye ezt szeretjük ma is inkább egy ilyen női dolognak gondolni, de a római korban a férfiak ugyanúgy adtak a külső megjelenésükre, nagyon fontos volt számukra akár a bőrápolás, a szakár vagy a hajápolás, úgyhogy bőven lesz olyan téma is, ami az urakat is érdekelheti majd.
Az Aquincumi Múzeum március 8-ai rendezvényéről Lángorsolya régész főmuzeológussal beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor.